Műsorunk második részében a Graphisoft Park lesz a téma. Nagy szeretettel üdvözöljük a stúdióban Bolyár Gábort, az igazgatótanács elnökét, a társaság alapítóját. Szervusz!
Egyik alapítója, szervusztok! Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, már régen jártam erre, hiányzott is.
A beszélgetés apropóját az adja, hogy február 20-án megjelent az időközi vezetőségi beszámoló, lényegében tartalmazza a tavalyi tényszámokat, és hát nagyon impozánsak ezek a számok. Egyrészt a nettó eredmény az 7,86 millió eurót tett ki, ami 31%-kal haladja meg az egy évvel korábbi bázis időszaki adatot, és ráadásul közel 700 euróval magasabb a tavaly novemberben közzétett előzetes becslésnél. Mi magyarázza ezeket a kedvező eredményeket? Hogyan élte meg a menedzsment a tavalyi évet?
Igen, hát egy kicsit szégyeljük is magunkat, hogy ennyire nem láttunk előre évvégén már, de hát két olyan tényező volt, amit nem láthattunk évvégén még, vagy akkor, amikor a novemberi jelentés kijött. Az egyik, hogy hogy fog alakulni a forint árfolyam, és hogy fognak alakulni a kamatok a likvid eszközeinken, azok jobban alakultak lényegesen, mint ahogy azt előre reméltük. És a másik pedig, hogy hát volt néhány bérlőnk, vagy egy-kettő, aki szerződés lejárta előtt csökkent, vagy el kellett mennie, azokkal mindig olyan megállapodás van, hogy azt kifizetik a szerződés végéig, és azt eredetileg az idei évre terveztük, hiszen az idei évi bevételük idei évi bérleti díj helyett fizetik ki az idő előtti szűkülést, területcsökkentést. Ezt könyvel és technikai okokból tavaly ki kellett fizetniük, nekünk meg tavaly be kellett könyvelniünk. Tehát voltak benne rendkívüli bevételek, amiket eredetileg erre az évre vártunk csak. Tehát ez azt is jelentette rögtön, hogy ez az évi azért kisebb lesz.
Euróban történik a jegyzés, illetve az idei évtől az osztalékfizetés is.
Igen.
Mi volt ennek az oka, a motivátora, illetve mik a tapasztalatok?
Mi mindig euróban működtünk, alapításkor euróban működtünk. Tehát amikor a céget megalapítottuk, akkor is euróban voltak denominálva a részvények, 2 eurócent volt, mindig, kezdettől fogva mindig euróban tettünk előrejelzéseket, euróban könyveltük, tehát a cég funkcionális valutája kezdettől fogva az euró volt. Megmondom őszintén, nem tudtuk, hogy a tőzsdén lehet euróban is jegyezni. Úgyhogy ez a ismeret hiány az oka annak, hogy nem kezdettől így volt. Valamelyik részvényesünk hívta föl a figyelmét, mert ezt egy másik cég előbb megcsinálta az áttállást. Abból figyeltünk, hogy ez lehet. Hát nekünk ez a természetes. Tehát nekünk a bevételeink euróban vannak, a részvények ténylegesen abban vannak denominálva, a hiteleink euróban vannak, a hiteltörlesztés euróban van, a kamatokat euróban fizetünk, az a legnagyobb tétel a kiadásainkat, egyedül a fizetéseket fizetjük forintban, de azt is valahol azért az euró árfolyamhoz kötjük. Úgyhogy ez a természetes valutája, tehát ha lehet euróban jegyezni a részvényeket, és euróban is fizetni az osztalékot, akkor számunkra ez a természetes. Na most, hogy miért vált ketté az euróban történő jegyzés és a euróban történő osztalékfizetés? Az eredeti terv az volt, és ezt így is kommunikáltuk, hogy már tavaly is euróban fizettük volna az osztalékot is, mert tavaly februárban álltunk át az euróban jegyzésbe. A vártnál nagyobb komplikációt okozott a számlavezető intézet, a számlavezető szolgáltatóknál, amit én megértek, mert hát látom, azt én nagyon jól tudom, informatikai cégben voltam, ugye, érintett, egy informatikai rendszerbe belenyúlni az mindig nagyon veszélyes. És ebben megmondom őszintén, ezt nem láttuk előre, hogy a legtöbb számlavezető cégnél ez gondot jelentő, bele kell nyúlni az informatikai rendszerbe, úgyhogy nagyon sokan úgy döntöttek, hogy inkább egyelőre akkor a Graphisoft Park részvényével nem kereskednek, mert nem mertek hozzányúlni a informatikai rendszerükhez, ezt abszolút megértjük, tehát ez nem szemrehányás, inkább a mi hibánk volt, hogy erre nem gondoltunk. Persze, ha gondolunk, akkor is megcsináljuk, csak lehet, hogy akkor jóval hamarabb kezdjük el az egyeztetéseket. Nagyon sokszor ők se látták. Tehát láttuk, hogy ez gondot jelent, úgyhogy mivel nem volt kötelező, hogy azonnal átálljunk az euróban történő osztalékfizetésre, és azt mondtuk, hogy több időt hagynánk, akkor egy évet várunk a osztalékfizetés euróra fordításával, hogy több idő legyen megcsinálni a szükséges átállásokat. Meg kell mondanom, a számlavezetők többsége nagyon kooperatív volt, megcsinálta, és a Keller voltnak. Kellernek szeretnénk hálánkat itt is kifejezni, hogy ebben az átállásban végig segítségünkre volt. Az átállás azért történt, mert számunkra ez a természetes. Az a cég is euróban működött kezdettől, amelyből kiválással született a Graphisoft Park, a Graphisoft szoftvervállalkozás is euróban működött mindig. Úgyhogy ez a természetes, ez az oka. Nem azért, mert ettől valamilyen jobb forgalmat remélünk, ettől sajnos a forgalom egy kicsit visszaesett, mert éppen emiatt, hogy a számlavezetők egy részénél az átállás több időt vett igénybe.
De egyre több olyan cég van, ahol természetesen az üzletmenet miatt egyébként egy euró alapú könyvvezetés van, de az valóban úttörő, hogy maguk a részvények is euróban forognak, euróban vásárolhatóak meg. És hogy milyen tapasztalataitok vannak ennek kapcsán? Tehát pont a likviditási oldal az, ami lényeges. Hogy néz ki egyébként a közkészhányad jelenleg a Graphisoft Parknál? Tudjuk azt, hogy itt azért a befektetők számára elsődlegesen nyilván az üzletmeneten keresztül is, ugye egy ingatlan hasznosító társaságról van szó, magas minőségű, nagyon jó kihasználtságú irodákat adtok bérbe, tehát itt azért egy osztalék papírról, egy osztalék részvényről van szó már régóta, de azért értelemszerűen a befektetőknek a likviditás is fontos. Ezt hogy látjátok ebben milyen változások várhatóak esetleg, vagy mik a tapasztalatok?
Kezdettől az volt a célunk, hogy ez egy kiszámítható, stabil osztalékfizető cég legyen. Építettünk egy szép irodakomplexumot a Dunaparton, annak a bérbeadásából van a profitunk, kivételes adottságokkal rendelkezik a terület, rendkívül magas színvonalú bérlőink vannak, tehát a profitabilitás biztosított, ráadásul a hitelállományunk folyamatosan csökken, úgyhogy magas szintű profit biztosított. Na de ez a kiszámíthatóság pont azt jelenti, hogy ezt alapvetően hosszú távra veszik a befektetők, úgyhogy nem nagyon napi forgalmat nem produkálnak vele. Úgyhogy ezért a napi likviditás nagyon alacsony. Na most ez egyébként egy negatív faktorként hat a részvény árfolyamra is, mert ugye úgy szeretnek valakik vásárolni, hogy könnyű legyen eladni. Na most ilyen kisebb mennyiséget nem biztos, hogy olyan könnyű eladni, ilyen pár százat vagy pár ezer darabot, azt nem könnyű. Nagyobbat el lehet, mert arra talál vevőt. Mondjuk nem rögtön úgy ott a tőzsdén, azonnal a napi forgalomban, de azt azért a brókerek megtalálják a vevőt, egy mit tudom én, egy több tízezer vagy több százezer darabos tételre. Tehát aki nagyobb mennyiséget vesz, és akik osztalékra számítanak, azért azok nagyobb mennyiséget vesznek, mert akkor lesz érezhető az osztalék is. És azért azt el lehet adni. Csak az nem jelenik meg a napi forgalomban. De hát most például azután, amikor a nagyon jó eredményeket publikáltuk, akkor láttuk, hogy kiugróan nagy forgalom volt, akkor többen érdeklődtek, többen akarták növelni a részesedésüket, többen akarták csökkenteni, működött. Hogy aki ki akart szállni, ki tudott szállni, aki viszont látva ezeket az eredményeket növelni akarta benne a részesedését, az meg tudta növelni. Tehát a dolog működött. A közkészhányad egyébként, hát ahogy a közkészhányadnak a definícióját nézzük, az azt hiszem, hogy az átlagos, tehát abban nem számítanak bele, 5%-nál nagyobb részvényesek. Olyanok, ha jól számolom, hárman vagyunk. Jó magam, a gyerekeim javára alapított bizalmi vagyonkezelő, és a Hold. És ha a mi részünket kivesszük, akkor az összesen körülbelül 40%, tehát marad egy 60% közkészhányad, ami azért nem alacsony. És azok kereskednek is. Csak időnként egy-egy nagyobb pakkal, napi szinten forgalom az kicsi.
Az elmúlt néhány évben tapasztalható hozamemelkedés nem hagyta érintetlenül a Graphisoft Park ingatlan portfólióját sem, hiszen a tavalyi évben 5 millió euróval csökkent az ingatlan állomány nettó eszközértéke, de ebből is kiemelkedik nagyságrendjében a fejlesztési területek értékcsökkenése, amely 13% volt tavaly, vagy 2 millió euró, tehát e teljes értékcsökkenés közel 40%-a származott fejlesztési területek értékcsökkenéséből.
És abból is csak az egyik fejlesztési terület értékcsökkentés, az északi szennyezett rész. Most az érvényes határidő ez év vége. Na most ez nem fog megtörténni, természetesen tájékoztattuk erről az értékbecslőt is, hogy nem számítunk arra, hogy az meg fog történni, mert az érvényes mentesítési beavatkozási terv szerint 2 év a kivitelezési idő, és előtte kiírnak rá egy közbeszerzést. Hát azért az NVM az mégiscsak egy olyan vállalat, ami közbeszerzést ír ki. Hogyha azt nézzük, hogy mennyi ideig szokott egy közbeszerzési eljárás lezajlani, akkor az is azért fél év, egy év. Tehát ott mostantól minimum 5 év, de lehet, hogy jóval hosszabb, nem számíthatunk arra, hogy onnan bevétel lesz.
Azért beszéljünk arról, hogy itt mekkora fejlesztési terület az, ami még rendelkezésre igen. áll, illetve hogy milyen lehetőségek vannak, mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, értelemszerűen a Graphisoft Park és a befektetők oldaláról.
Hát, hogyha ezt az északi szennyezett területet valaki megvenni, akkor valószínűleg eladnák neki. Valaki olyan venné meg, aki el tudja intézni, hogy ki is legyen takarítva, de nem jelentkezett még ilyen vevő. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. A déli területen lehet fejleszteni, azt akkor fejlesztenénk, hogyha igény jelentkezik. Jelenleg nincs igény. Tehát nincs olyan felén kommunikált igény a új bérlőnek vagy régi bérlőnek, ami azon a 24 ezer négyzetméteren, ami délen fejleszthető, azonnali fejlesztést tenne szükségessé. Azt is szét szeretném választani, abból van egy egy 20.000 négyzetméteres fejlesztési terület, meg egy 4.000. A 4.000-est azt tulajdonképpen saját erőből hitelfelvétel nélkül is meg tudnánk csinálni. Ha úgy néz ki, hogy a kihasználtsága a partnak és a jelentkező igények olyanok, azt hamar meg tudjuk csinálni, arra kész terveink is vannak. Úgyhogy a 4.000-et tudjuk hamar megcsinálni. A 20.000-esnek a jövője az bizonytalanabb.
2020 júniusában egy nagyon jelentős, részvényeként 1000 forint feletti rendkívüli osztalékot fizetett ki, értelemszerűen részben a cash és felhasználható hitelállomány terhére a Graphisoft Park. Hogyha emlékeim nem csalnak, akkor azért itt is volt előzetes konzultáció. Igen. Befektetőkkel.
Befektetői javaslatra történt ez is, ebből se csináltunk titkot, a fejlesztést nem indítottunk, és a cégnek a hitelkitettsége az egyszerűen rendkívül alacsony volt iparági összehasonlításban. Úgyhogy ebből fakadóan nettó eszközértékre vetített hozam nőtt attól, hogy fölvettünk egy hitelt, és ezt kifizettük a részvényeseknek osztalékformájában. Volt egy olyan tervünk is, hogy ebből csináljunk egy rendkívüli részvény visszavásárlási akciót. Azt a részvény visszavásárlást én nem tartom jónak. Azt mondjuk, hogy ennyi részvényt vissza fogunk vásárolni, aki előbb jelentkezik és jobb árat mond, attól vesszük. Ez azért nem érzem, ezt csinálják cégek, de ezt olyan helyen csinálják, ahol nagyon-nagyon magas a likviditás, ezt olyan cégek szokták csinálni. Alacsony likviditású cégeknél ez befolyásolná az árfolyamot nagyon, és ezt mi nem akarjuk. Mi egy olyan úgynevezett struktúrát részvény visszavásárlási rendszerben gondolkoztunk, amit ki is dolgoztunk tanácsadóinkkal, ami nem befolyásolta volna az árfolyamot. Ez egy bonyolult rendszer volt, ahol a részvényesek három lehetősége van, és ez nem függ az árfolyamattól nem függ, hogy csökkenteni tudták volna a kitettségüket, növelni tudták volna a park kitettségüket, vagy változatlanul tudtak volna maradni. Én például, és ebbe önzést látnak, akkor örömmel elismerem, én például szeretném változatlanul tartani a kitettségemet, tehát azt a mennyiséget, amelyet én birtokolok, és ez a rendszer ezt is biztosította volna, hogy aki nem akarja, hogy változzon, az ezt tudja választani, aki növelni akarja, azt tudja választani, aki kiszállni akar, az meg kiszállni tud. Ez nagyon jó lett volna, csak ez egy ugyanis struktúrált visszavásárlási akció lett volna, ilyen ár, nem is tudom, ilyen, nem tudnám a neveket mondani, hogy ez hogy történt, nagyon szellemesen volt kidolgozva a tanácsadóinkkal, beütött a COVID, home office módra kapcsoltak a bankok, úgyhogy ezt a lebonyolító bankok nem tudták vállalni. Úgyhogy ezért fizettük ki végül osztalékformában.
Maradjunk az osztaléknál. Itt ugye 70 eurócent az osztalék javaslat, amit megfogalmaztatok, és idén tavasszal kerülhet kifizetésre. Ez ugye a jelenlegi árfolyam szintre vetítve közel 8%-os osztalékhozamnak felel meg euróban, ahogy már többször említettük. Itt a jövőben van esetleg lehetőség arra, hogy majd valamikor még ennél is nagyobb osztalék kerülhessen kifizetésre?
Mindig a nyereség 90%-a, ezt tudom itt, a proforma nyereség 90%-át fogjuk kifizetni. Ez a szitekre is ez vonatkozik, az igazgatóság is erre tesz javaslatot, és ha nincs különösebb ok, akkor ettől nem szeretnénk eltérni.
Azt látjuk, hogy nagyon jelentős 40% körüli különbség van a nettó eszközérték, illetve a részvényárfolyam között. Ezzel kapcsolatban, hogyha a saját részvény visszavásárlási program nem járható út, akkor vannak-e, és ha vannak, milyen eszközök vannak a diszkont szűkítésére?
Hát megcsináltuk azt, amit meg tudtunk csinálni, azt hiszem. Például ugye árjegyzői megállapodást kötöttünk az OTP-vel, segített valamit, tehát valamit növelte a forgalmat. És hát az EPRA tagságunk is esetleg, ha ismerté teszi a céget külföldi befektetőt körében, akkor a külföldi befektetők által történő részvétel is növelheti az árfolyamat. Jelenleg azonban Magyarország, ezt kell hozzátennem, Magyarország a külföldiek szemében nem tűnik egy vonzó befektetési lehetőségnek. Úgyhogy voltak olyan potenciál nagyobb csomagot vásárló alapok, akik azt mondták, hogy hát nekik a legfelső menedzsmentjük úgy döntött, hogy ma Magyarországon ők nem vásárolnak. A bizonytalan, nyugati szemmel kiszámíthatatlannak ítélt kormánypolitika miatt.
Említetted, hogy részben a bizalmi vagyonkezelésen keresztül lényegében a legnagyobb befektető maradtál a Graphisoft Parkban.
Az is szerettem volna maradni.
Nézegetik esetleg itt az alulértékeltség kapcsán, az ingatlan portfólió értékére vonatkozó alulértékeltség kapcsán, akár nagyobb szereplők a Graphisoft Parkot, van-e lehetőség itt akár a jövőben, bármikor megítélésed szerint egy felvásárlásra, ha érkezik ilyen, nyilván ez egy spekuláció természetesen, van-e olyan szándékod, hogy valamikor a jövőben egyébként értékesíted a részvénycsomagodat,
Egy egész cégre szóló felvásárlási ajánlat keretében természetesen értékesítem. Teljesen független az én személyes, esetleg érzelmi alapú, emocionális vonzódásomról a parkon, mert mégis szeretem. De hogyha van egy felvásárlási ajánlat az egész cégre, akkor a többi részvényesen nem tehetem meg azt, hogy abban én nem veszek részt. De hát azt vállalnám. Óna Vejter, hogyha egy egész cégre vonatkozó felvásárlási ajánlat érkezik, minimum ennyi tisztességgel tartozom a többi részvényesnek, hogy ezt nem akadályozom meg azzal, hogy abban nem veszek részt. Na most, hogy ez milyen áron tud történni, ez szerencsére a szitekre a törvény előírja. Tehát ott a könyv szerinti érték alatt érvényes felvásárlási ajánlatot nem lehet tenni, a könyv szerinti érték most pedig 15 euró fölött van részvényenként. Tehát ha ezen a 15 eurós áron érkezne egy ajánlat, azt természetesen el fogjuk fogadni. Az én részvényeimet el lehetne adni ez alatt is, mert arra nem vonatkozik ez a kötelező. Azt tudom mondani, hogy azt viszont, hát az se lenne igazán fel a részvényesekkel, hogy én kiszállok, aztán sziasztok. Tehát az se az igazán legjobb megoldás.
Végezetül kicsit visszakanyarodva a Graphisoft Park alapításához, a kezdeti koncepciótok, amit azóta is képviseltek, az volt, hogy egy mini szilikon völgyet szeretnétek Magyarországon, Óbudán kialakítani. Hogy látjátok, hogy hogyan, mennyire vált be az eredeti koncepció, mennyire tudta a Graphisoft Park betölteni az alapításkori víziótokat, illetve a jövőben hogy látjátok, hogy alakulhat ez a koncepció, milyen együttműködések láthatóak már most akár az akadémiai világ, illetve a céges világ között, ebbe hogy illik bele az általad alapított Aquincum Institute of Technology tevékenysége?
Abszolút beleillik, hiszen egy mini szilícium völgyszerű létesítményben oktatási intézmények is tartoznak. 28 éve, amikor ezt a területet megláttuk és beleszerettünk, akkor én már rögtön elhatároztam, hogy itt kell lenni egy oktatási intézménynek, ahhoz, hogy ez szilíciumvölgy legyen. Jó, szeretném idézni a akkori tervezőn Cságoli Ferinek a mondását, ugyanis akkor két terület közül kellett választani. A másik lehetőség volt a Lágymányosi Infopark területe, ami akkor még üres volt, és azt is meg lehetett volna venni. És a kettő között vaciláltunk. Ez a Dunapart szebb volt, ott viszont ott volt rögtön mellette az egyetem, ami amellett szólt nagyon. És a Cságoli Feri mondta a következőt, és ezt nagyon hálás vagyok neki érte. Azt mondja, nézd Gábor, oda ilyen Dunapartot nem tudsz vinni. Ide egyetemet szerintem te fogsz csinálni előbb-utóbb. Úgyhogy ez is döntött ez a választás mellett, hogy egyetemet azért könnyebb csinálni, mint Dunapartot varázsolni, ilyen szép Dunapartot varázsolni, úgyhogy ezért is döntöttünk ez a terület mellett. És hát kezdettől megvolt a vágy, hogy csináljunk egyetemet, hát ez picike, az a Aquincum Technológiai Intézet picike, de azért része van abban, hogy a bérlők ezt szeretik, és része van abban, hogy ide több további oktatási intézmény jött, hát itt van először is a legnagyobb ebbe a Budapest, az IBS, International Business School, ők is ebbe benne volt, hogy itt kialakul egy oktatási kampusz, és a Real School, amelyik a óvodáskortól érettségig tűzte zászlajára a környezettudatos nevelést. Tehát ezzel már egy oktatási kampusz kialakult. Igen, még azt is mondanám, hogy amikor kinéztük ezt a területet, és megnéztük ezeket a műanyag épületeket, amiket meg kellett tartani, tehát az feltétel volt, hogy azokat megtartjuk, és felújítjuk, a műemléki jellegéket megtartva felújítjuk, akkor én ebben rögtön beleláttam az oktatási kampuszt, mert azok akkor épültek, a régi gázgyári irodaépületek, azok akkor épültek, amikor Magyarországon nagyon magas volt az oktatás színvonalak, Lebesgue-Kuno idejében. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezek az épületek koruknál fogva, egy szellemüknél fogva egy magas oktatási kultúrára emlékeztetnek, és olyan, úgy is néztek ki, mint egy iskola. Tehát azt mondtam, hogy ide egy oktatási kampusz kell. Mondtam 1996-ban.
Köszönjük a beszélgetést Bojár Gábornak, a Graphisoft Park igazgató tanácsi elnökének és egyik alapítójának, és nagyon jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!